Isten szeretete sokkal több, mint amit egy nyelv kifejezésre juttathat. Felér a legmagasabb csillagokig, és leér a legmélyebb gödrekig. A bűnösök bűntudattal megterhelt szívéért odaadta Isten az ő fiát. Kiengesztelte tévejgő gyermekét, megbocsájtotta az ő bűnét. Ó Isten szeretete, gazdag és tiszta, olyan határtalan és szabad. Örökké legyen ez a szeretet, a szentek éneke. Amikor egy szép napon ez az idő eltűnik, és a földi királyságok elmúlnak, amikor emberek, akik soha nem akartak imádkozni, hegyhez és sziklához könyörögnek segítségért, akkor Isten szeretete megmarad, olyan határtalanul és tisztán, megváltói kegyelem a bűnösért, mindig ez lesz a szentek éneke. Ó Isten szeretete, gazdag és tiszta, olyan határtalan és tiszta, örökké legyen ez a szeretet a szentek éneke. Ha elővennénk magunknak tintával megtölteni a tengert, és pergamen lenne az ég, ha minden fűszár egy toll lenne, úgy, hogy írni lehetne vele. Isten szeretetének a leírása felemésztené a hatalmas tengert. A könyvek soha nem tudnák mindent befogadni, bármilyen nagy értéket képviseljenek is. Ó Isten szeretete, gazdag és tiszta, olyan határtalan, olyan tiszta, örökkévalóan legyen az a szeretet a szentek éneke. Ó Isten szeretete, gazdag és tiszta, annyira határtalan és tiszta, örökkévalóan legyen ez a szeretet a szentek éneke. És még egyszer, ó Isten, nekem a nagy szeretete, amely annyira határtalan és annyira tiszta. Örökkévalóan legyen ez a szeretet a szentek éneke. Üdvözlök ehhez a közvetítéshez világszerte minden testvért is és testvérnőt az Úrban, a Titus harmadik fejezetének 4-től 7-ig tartó ígeversekkel. Titus harmadik fejezete a 4-től 7-ig tartó ígeversekkel. Amikor pedig megjelent, vagy nyilvánvalóvá lett Isten, ami szabadítónk jóságossága és emberbaráti szeretete, akkor megmentett minket nem az általunk elkövetett igazságos cselekedetek alapján, amelyeket mi magunktól vittünk volna véghez, hanem az ő irgalmassága szerint megmentett az újjászületés és a Szent Szellem megújulásának hűdője által, amelyet ő gazdagon kiárasztott ránk, ami szabadítónk Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelme által megigazuljunk, igazakká legyünk téve, és reménységünk alapján örökösökké váljunk az örök életnek. Legyen, hogy az Úr megáldja mindazokat, akik hallgatják az ő drága igéjét. Mielőtt meghallgatnánk a prédikációt, felolvasom a Frank testvér üdvözletét. Szeretett testvéreim és testvérnők, a legszívélyesebben köszöntelek benneteket világszerte a Jézus Krisztus drága nevében. Nagy hálával tekintek vissza a szolgálatom 70 eltelt évére, amelyekben Isten megáldott az egész földön. Isten tervében benne volt, hogy a mi időnkben feltárja az ő egész tanács határozatát, és hogy az üdvösség örökkévaló üzenete hirdetve legyen az egész teremtésnek. De immár 90 évvel testem legyengült. Úgy érzem magam, mint Pál apostol, aki a Galata levél 4. fejezetében azt írja, 13. vers, ti sokkal inkább tudjátok azt, hogy amikor először hirdettem nektek az üdvösség üzenetét, a testi gyengeségemben történt. Akkor, annak ellenére, hogy fizikai állapotom bizonyára megbotránkozást kellett, hogy okozzon nektek, nem kezeltetek megvetéssel, és nem utasítottatok el undorral, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek egy angyalát, akárcsak Krisztus Jézust. Ahogyan az utóbbi időben gyakran mondtam már, Branham testvér elvégezte az ő szolgálatát, és én is elvégeztem az enyémet. Senkinek sem kell rám várnia. Maga az Úr fogja elvégezni a világméretű végső munkát. Az én célom mindig is az volt, hogy a hívőket kapcsolatba hozzam Istennel. Mi nem vagyunk a Pál apostol vagy a Branham követői, hanem Jézus Krisztus követői vagyunk, ami Urunk és megváltónké. Amennyire bizonyos az, hogy az Úr maga tökéletesen megvalósította a teremtés művét, annyira bizonyos az is, hogy ő maga fogja befejezni vagy megvalósítani a megváltás művét is. Most az a fontos, hogy a hívők, hogy az igazi hívők világszerte mindannyian csak azt higgyék, amit a Szentírás mond. Csak így jut el a gyülekezet a szellem egységére, és mindenki, aki Istenből való, meghallja Isten igéjének a szavát. Nyugodjon meg rajtatok Isten áldása világszerte, minden nemzetben és nyelvben, a Jézus szent nevében. Amen. Frank testvér, hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ma délelőtt ismét itt lehetünk, csak remélem, hogy mindazok, akik arra számítottak, hogy a másik épületben lesznek, már túltették magukat azon, hogy ma reggel mégis itt vagyunk. Néha apró dolgok lehetnek azok, amelyeket az ellenség olyan naggyá tesz előttünk, hogy minden áldás már is oda van. És nagyon vigyáznunk kell, hogy ez ne történjen meg, és hogy tényleg mindent úgy fogadjunk el, úgy vegyünk, ahogy jön, és akkor meg leszünk áldva is. Ahogy kedves testvérünk már mondta, hazafele menet hallotta, hogy Isten megáldott, és ezt mindenütt hallani lehet. Az emberek tanúsítják, hogy soha nem tapasztaltak még egy ilyen mélységet az Istennel való szavakban, és a szellem ilyen közösségét. És én csak remélem, hogy ezeknek az embereknek az elvárásai nem egy személyre irányulnak, hanem Istenre, és ott is maradnak központosítva. Ha az emberek most az ő elvárásaikat emberekre összpontosítanák, akkor ez biztosan nem menne jól. De ha együttesen arra összpontosítjuk az elvárásainkat, aki megadott nekünk minden ígéretet, és azt az ígéretet adta, hogy hűséges ahhoz, hogy beteljesítse mindazt, amit megígért, akkor a saját szemünkkel fogjuk látni, hogy Isten hűséges. Én azt várom el magamtól, ami az Isten igéjének, hirdetésének szolgálatához tartozik. És ezzel nem megyek túl messzire, bár néha azt mondom az Úrnak, jó lenne, vagy szép lenne, ha Istennek egy prófétája közöttünk lenne, és meg lehetne őt kérdezni. De aztán megállapítjuk, hogy még Isten legnagyobb prófétája sem tudna nekünk egy más választ adni, mint azt, amit Isten már megadott nekünk az ő igéjében. Igaz-e, vagy sem? Akkor abba hagyhatjuk a perlekedést Istennel, és azt mondjuk, Uram, de hiszen te már is válaszoltál, csak mi még nem értettük meg teljesen. Úgy van, hogy mi mindig egy választ akarunk és keresünk magunknak, és voltak éppen már megtalálnánk a Szentírásban. Micsoda kegyelem! Arra is rájöttem, hogy milyen nagy jelentőséggel bírhat egyetlen egy beteg embernek mondott mondat. És ha már mérlegelni kell a szavakat, akkor minden bizonnyal akkor, vagy az esetben, amikor az embereket már sors csapás érte. Egy dolog nagyon megérintette a szívemet. Bárhol is történt, ez most ne legyen döntő. De az történt, hogy az egyik testvérnő meglátogatja a másikat, az egyik egészséges, és jól érzi magát, és minden rendben van vele, a másik pedig úgymond a halálos ágyban fekszik rákosan. És akkor az egészséges azt mondja a betegnek, tudod, mekkora vagy mi a különbség van mi kettőnk között? Nekem megvan a hitem, neked pedig a betegséged. És el tudjátok képzelni magatoknak, hogy ez mit jelent egy olyan ember számára, aki alig-alig tud megbirkózni a saját helyzetével, és már is egy olyan belső harcban áll, amit szinte lehetetlen megérteni, nem is beszélve arról, hogy keresztül tudjon jutni rajta. És az egészséges testvérnő egy mosollyal és egy hallelujával, egy dicsőség az Úr kíséretében eltávozott a helyszínről. A beteg pedig szinte azt lehetne mondani, lelkében kétségbe esetten ott maradt feküdve. Testvéreim, vannak dolgok, amelyek a szívemig hatolnak. Hadd mérlegeljük meg a szavakat, amelyeket ki akarunk mondani valakinek. Legyen mindenki lassú a beszédben, gyors a hallásra, de lassú a beszédbe, és még lassabb a düh kitörésben. És ha már mégis valahogy meglátogatjuk az embereket, és beszélünk hozzájuk, akkor tegyük azt mégis csak olyan szavakkal, amelyek át vannak itatva az isteni szeretettől. Olyan szavakkal, amelyekben Istenünk kinyújtott keze is látható. Olyan szavakkal, amelyek felemelik a másikat. Mert egyesek talán mindannyian már most is le vannak sújtva, az egyik így, a másik amúgy. És akkor tudatosul benned, hogy mit jelent, ha Isten szeretete van a szívben. És a szeretet nem növeli tovább mások szenvedését vagy fájdalmát, hanem a szeretet együtt szenved velük, együtt hordoz, együtt visel, együtt tűr velük. Ez most nyilvánvalóvá kell, hogy váljon. Minden más egyéb csak egy álszenteskedés, miközben mindenki azt hiszi, hogy igaza van. De Isten el akar bennünket juttatni arra a pontra, hogy valóban áldássá váljunk egymás számára. És hogy minden, ami szellemileg akadályoz bennünket az előrehaladásban, kikerüljön, ki legyen ragadva a szívünkből. Mert hiszen Isten ígéjének legnagyobb kinyilatkoztatásait kaptuk. De ha akadályok vannak a szívünkben, akkor mi legyen a helyzet? Akkor képtelen az előrehaladás. Akkor olyanok vagyunk, mint a körülmények által megkötözött emberek. Legyen, hogy az Úr elültessen mindannyiunkban egy olyan vágyat, hogy áldássá váljunk egymás számára, hogy hordozzuk egymás terhét. Mindenki úgy fogadjon el mindenkit, ahogy van, és mindenki legyen hasznára a másiknak. Akkor Isten megállt, és velünk lesz. Azt hiszem, az utolsó előtti vers volt, vagy akár az utolsó, vagy mindkettő, ahogy itt áll, Zsoltár 21.13, mert te leszel az, aki menekülésre kényszeríted őket, az íjaddal az arcukba célzol. De nem mi, nem te, hanem az Úr fogja menekülésre kényszeríteni az ő ellenségeit, az ő becsületéért, az ő igazságosságáért, az ő igazságáért. Menekülésre kényszeríti az ő ellenségeit. A Zsoltáros másutt azt mondja, emelkedj fel, Istenem, akkor az ellenségeit szétszóródnak. Ő szétszórja őket, és nekik menekülniük kell. És nem csak a király örül Isten segítségének, ahogy olvastuk, a király örül a te segítségednek. Én azt szeretném mondani, hogy még a koldus is örül annak a segítségnek, amit Isten nyújt neki. Hiszen az az ember király volt, és saját magát hozta ebbe a helyzetbe. És így mindenki, úgy a koldus, a német, és bármi is legyünk, nemzetiségünket tekintve, vagy bármi más, mindenki, aki megtapasztalta Isten segítségét, csatlakozhat és mondhatja, Uram, én kegyelemből megtapasztaltam a te segítségedet. Az utolsó vers így szól, Zsoltár 21.14. Emelkedj fel, Uram, a te hatalmadban. Mi énekelni akarunk, és dicsérni téged, a te hősiességedet. Az ő neve csodálatos, tanácsadó, erősség, hősök istene, örökké valóság atya. És joggal várhatjuk, hogy Isten olyan tetteket fog véghez vinni, amelyek meghaladják várakozásainkat, mert ezt mondja a Szentírás. Azt hiszem, Ézsaiás próféta 64. fejezetében van, ahol Isten embere a szíve mélyéből felkiált. Ó Istenem, bár csak szétszaggatnád az eget, bár csak leszállnál. Úgy értem, ez bizonyára elég gyakran olvastuk már. Melyik bibliai ige szakaszt nem olvastuk még itt? Ezt a kérdést biztosan fel lehetne tenni. Az Ézsaiás 64. fejezet első verse. Ó, bár csak szétszaggatnád az eget, bár csak leszállnál úgy, hogy a hegyek megremegnének előtted. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és a tűz felforralja a vizet, hogy megismertesd a te nevedet ellenfeleiddel, hogy a nemzetek reszkessenek előtted, azáltal, hogy várakozásainkat felülmúló, félelmetes tetteket hajtasz végre. Legyen, hogy Isten megtegye ezt kegyelemből. Hiszen látjuk, hogy a dolgok minden tekintetben alakulóban vannak. Senki nem tudja, meddig tart még. De egy dolgot mindannyian tudunk, hogy a legvégső napokban élünk, és hogy még a végidőnek is lesz egy vége. És hogy az Úr újra eljön, hogy hazavigye az öveit. Ezt a gyermekeimnek is kifejeztem, amikor együtt ültünk, majd a legkisebbemnek a születésnapomon. Ezt mondtam, mikor akartok majd az Úrnak szolgálni. De hiszen tudjátok, hogy mit gondolok erről. Úgy értem, ha az emberek nem szolgálnak az Úrnak, amíg itt vannak ezen a földön, akkor mit akarnak ott vele a dicsőségben? Mi vonzza őket oda, ő hozzá, ha itt nincs rá idejük? Ha itt elmennek mellette úgy, hogy nem veszik figyelembe őt, akkor mi vonzza őt mégis oda, őket mégis oda? Én hiszem, hogy minden ember, aki valóban megtapasztalta Isten kegyelmét, neki szolgál. És az Úr azt mondja, úgy értem, a Malakiás prófétában van megírva, akkor majd meg fogjátok látni a különbséget a között, aki Isten szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. És mindez mit foglal magában, de hiszen nem csak azt, hogy valamikor egy-két ájtatos mondókákat mondunk, hanem azt, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és mindenünkkel, ami bennünk van, az Úr rendelkezésére állunk, vagy állítjuk magunkat. Én magam sem vagyok felkészülve ezekre a kérdésekre, vagy ezekre a szavakra, de meg kell legyen írva. A Malakiás 3. fejezet, 18. verse, felolvasom a 16. verstől kezdődően. És lőn, hogy amikor az Isten félők is tanácskoztak egymással, az Úr felfigyelt rájuk, és odahallgatott. És egy emlékkönyv íródott meg előtte azok számára, mindazok számára, akik félik az Urat, és akik megtiszteltetést tanúsítanak az ő neve iránt. Ők legyenek nekem kivételes tulajdonom, ezt mondta a seregek ura, azon a napon, amikor véghez viszem ezt, vagy megvalósítom. Ők legyenek nekem az én különleges tulajdonom, az én kíméletesen, és én kíméletesen akarok bánni velük, ahogyan egy férfi is kíméletesen bánik a fiával, aki őt szolgálja. Akkor ismét szemmel tarthatjátok majd a különbséget az igazságos és az istentelen között. A között, aki Istent szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. És ez az ige szakasz közvetlenül az utolsó bejelentés előtt következik. Ha ezután tovább olvassátok, akkor már is áttér az Úr napjának témájára. Mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy közeleg az Úr napja. Isten különbséget fog tenni azok között, akik neki szolgálnak, és azok között, akik nem szolgálnak neki. Azok között, akik nagyra becsülik az ő szavát, ahogy itt olvastuk, ennél fogva az a gondolat is fontos, amit itt a 17. vers utolsó részében van kifejezésre juttatva ebben a kontextusban. Itt az van írva, ahogyan az apa kíméletesen bánik a fiával, aki őt szolgálja. Mit használ egy apának a legjobb fiú, ha nem áll a rendelkezésére? Ha a saját útját járja, és úgy szólván az apa sérelmére van. Mi hasznára legyen Istennek ezérnyi fia és lánya, ha nem állnak az ő rendelkezésére, ha nem szolgálnak neki szívvel, lélekkel, nem tanúsítanak nagyra becsülést az ő szavai iránt. Hajkukkal és szájukkal tisztelik ugyan őt, de a szívük távol van tőle. Mi hasznára legyen neki az összes fiak és lányok, ha a saját útjukat járják? Csak fájdalmat okoznak neki, és gondot és bajt okoznak neki. Úgy értem, hogy ma nem beszélhetünk egy tévedhetetlenségről. Csak azt akarom mondani, hogy fel kellene ismernünk, hogy mi, mint gyülekezet, ezen a földön egy nagyon különleges célra vagyunk hivatottak. Nevezetesen arra, hogy Istenünknek rendelkezésére álljunk, hogy szívből szolgáljuk őt. És ezek azok az emberek, akik majd megtapasztalják azt a különbséget, ahogy itt meg van írva. 18. versben. Akkor ismét szemmel tarthatjátok majd a különbséget az igazságos és az istentelen között. A között, aki Istent szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. Az emberek szolgálhatnak egy egyháznak, egy társadalomnak, egy vallási közösséget, szolgálhatják önmagukat, és állhatnak a rendelkezésükre, de Isten az ő fiait és leányait keresi, akikre igényt tart, és azt akarja, hogy a rendelkezésére álljunk. Mit mond Pál apostol a Galata levél első fejezetében? Tulajdonképpen egy csodálatos íge, és bár lenne, hogy mindannyiunkra vonatkozzon. Az van itt írva a Galata levél első fejezetének 13. versében. Hiszen hallottatok a zsidóságban tanúsított korábbi magatartásomról, nevezetesen, hogy igen mértéktelenül üldöztem az Isten gyülekezetét, és arra törekedtem, hogy elpusztítsam azt, és hogy a zsidóság iránti szenvedélyemben felülmúltam sok idősebb társamat népem körében, azáltal, hogy különösen buzgulkodtam az atyáimtól átörökített hagyományokért. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva elkülönített, külön választott, és az ő kegyelméből elhívott, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát, hogy hirdessem az ő üdvösségének üzenetét a pogányok között. Rögtön azután már nem fordultam húsvér emberekhez, nem tanácskoztam testtel és vérrel, és nem mentem fel Jeruzsálemben sem, az elődeimhez az apostoli tisztségben. Nem, hanem Arábiába mentem, majd visszatértem Damaszkusba. Mi volt ez az egész? Isten kinyilatkoztatta magát egy olyan embernek, aki buzgulkodott egy általa helyesnek tartott ügyben. De nem vette észre, nem fogta fel, hogy az idő annyira előre haladott, hogy az összes profécia már is beteljesedett körülötte. Ennek ellenére Isten megkapta a csatlakozást, ennek ellenére Pál apostol megkapta a csatlakozást Isten munkájához. És ez a fontos számunkra. Nem számít, hogy te és én miért fáradoztunk, mire buzgulkodtunk, nem számít, hogy mire fordítottuk az időnket. A fontos az, hogy most felismerjük, hogy Isten ki akarja nyilatkoztatni magát bennünk és rajtunk keresztül. Mert ez az óra, ez az az óra, mert ezek az isteni kegyelmi meglátogatás napjai. Mert ez az utolsó prófétai nemzedék, amelyben Isten szavának egy jelentős része beteljesedik. Egy helyen az van írva, aki hűségesnek tartott engem. Volt egy másik íge szakasz is, amit szerettem volna felolvasni, de nem mindig áll úgy a rendelkezésemre, mint korábban volt. Hadd olvassunk a János evangéliumából, a 14. fejezetből még. Tartsuk emlékezetünkben a Malakiás próféta által megfogalmazott gondolatokat és a Galata levélből vett ígét, hogy azért vagyunk itt, hogy rendelkezésére álljunk Istennek. És hogy azon a napon különbség lesz téve azok között, akik Istennek szolgáltak, és azok között, akik nem. Nem azok között, akik egy megtévesztő módon áltatosak voltak ugyan, nem azok, akik részt vettek az Isten tiszteleteken, nem azok között, akik valamilyen tambeli álláspontért harcoltak, így vagy amúgy, hanem azok között, akik teljes szívükből szolgálták Isten, akik mindenükkel hozzátartoztak, ami bennünk volt. Az idejük, a tehetségük, a talentumuk, mindenük, ami volt, Istené volt, az ő rendelkezésére lett állítva. Ez lesz a különbség azon a napon. A János 14.12. versében, abban az ígében, amit Branham testvér nagyon gyakran olvasott, itt ez áll írva. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hisz én bennem, az meg fogja tenni azokat a cselekedeteket, amelyeket én is teszek. Sőt, még ezeknél is nagyobbakat fog tenni. Mert én az Atyához megyek, és bármit kértek az én nevemben, amit kértek az én nevemben, azt meg fogom tenni, hogy az Atya, amit kérni fogtok a nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban. A 15. vers. Ha szerettek engem, úgy megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő ad nektek egy másik segítőt, vagy pártfogót, hogy veletek legyen mindörökkön örökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, és nem ismeri fel őt, de ti felismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lesz. Hát nem egy csodálatos íge ez? A Szent Szellemet már sokféleképpen le lett írva, mint vigasztaló, mint segítő, mint tanácsadó, hiszen ő lett számunkra minden mindenekben. És amikor felismerjük, hogy az igazságnak ez a szelleme elvezet minket minden igazságra, és hogy a világ nem tudja befogadni, hiszen nem is látja, nincs rá szüksége sem. Csak azok, akik az igazságból valók, képesek befogadni az igazság szellemét. És az Úr azt mondja, az én ígém az igazság. És itt nagyon egyértelműen különbséget teszünk a szellem általi felkenetés között, amivel sokan rendelkeznek, amivel milliók rendelkeznek ebben a nemzetékben, és a Szent Szellem valódi befogadása között a te lelkedben és az enyémben, az Isten ígéjének magjával való összeköttetésben. A Szent Szellemnek kell legyen egy támpontja a te lelkedben és az enyémben. Kell, hogy legyen egy érintkezési pontja. És ha a szellem által ihletett íge nincs ott a lelkünkben, akkor hol és mivel legyen az érintkezési pont? Hiszen nincsen is ott. Van ugyan egy felkenetés, az emberek lelkesednek, aztán a saját útjukat járják. De Istennek vannak emberei a földön, egy olyan nép, amelyet arra rendelt el, hogy felismerje őt, hogy befogadják az ő szavát, és hogy a szellem által el legyenek vezetve minden igazságra. A 18. versben ez áll. Nem akarlak benneteket árván visszahagyni. Eljövök hozzátok. Már csak egy kevés idő, és akkor a világ nem lát engem többé. Ti azonban látni fogtok engem, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy én az Atyámban vagyok, és ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. Ez az íge és Isten szellemének a kihatása, hogy ezt felismerjük. És most hadd tegyük fel magunknak egész konkrétan azt a kérdést, hogy vajon ez bekövetkezette már. Itt az van írva, hogyha ez megtörtént. Nem hagylak vissza benneteket árván, eljövök hozzátok, a szellememet adom néktek, már csak egy rövid ideig, aztán a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem, hogy én élek, és ti is élni fogtok, és akkor majd jön. azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. Az első részre merek egyértelmű igennel válaszolni. Mert mindannyian felismertük, hogy Isten a Krisztusban volt, és Krisztus Istenben, hogy az Úr Jézus az Isten testben való kinyilatkoztatása. Ezt megértettük, ezzel nincs semmi gondunk. De most ez az első rész maga után kell, hogy vonja a másodikat, különben nincs meg a kihatása, különben nem valósult meg annak értelme és célja, amit Isten eltervezett. És itt az van írva, szívesen felolvasom még egyszer. Azon a napon felismeritek majd, hogy én az én atyámban vagyok. Nos, rendben, éppen az imént mondtuk, hogy ezt felismertük, de most. És hogy ti én bennem vagytok. Vajon felismertük ezt ugyanilyen isteni egyértelműséggel, és befogadtuk-e a szívünkbe, hogy amilyen bizonyosan Isten a Krisztusban kiengesztelt minket önmagával, hogy mi megváltottakként a megváltóban vagyunk, hogy ez a mi jelenlegi állapotunk, átvettük ezt hittel, lehet, hogy én nem tudom ezt világosan kifejezni, de azt hiszem, Isten ígéje nagyon egyértelműen mondja. Amikor ez megtörténik, hogy eljön a szellem, a segítő, a vigasztaló, a tanácsadó, és arról vagyunk értesítve, hogy nem hagylak titeket vissza árván, hanem elküldöm nektek az igazság szellemét, akit a világ nem fogadhat be, képtelen rá, és azután még csak egy rövid idő, és akkor a világ nem lát engem többé, de ti láttok engem, hogy élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. Hadd kérjük az Urat legbensőségesebben arra, hogy ez az egész vers mélyen a szívünkben vésődjék, mint isteni kinyilatkoztatás. Hogy ne csak az első rész legyen kinyilatkoztatva, hanem az is, ami utána következik. És ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. Milyen gyönyörűen előterjesztette ezt Branham testvér a legegyszerűbb módon, ami néha, nem csak néha, hanem minden bizonnyal sértően hatna a magasan iskolázottakra. De milyen nagy igazságok lettek itt kifejezésre juttatva. Egyszerűen és világosan azt mondja Ábrahámra és Lévire hivatkozva, hogy ő még Ábrahám ágyékában volt, amikor négy nemzedékkel korábban vagy később kellett volna létezzenek. És aztán Branham testvér kifejti, ugyanúgy, ahogy mi is már benne voltunk a mi ős-ős-ős nagyapánkban, aztán végül is, és ő nem lehetett még közösségben velünk, amíg el nem érkezett a megfelelő időpontba, hogy beleszülessünk ebbe az életben. Aztán abban a pillanatban apánk, akiben voltunk, közösségben lehetett velünk, mert sor került a fogadtatásunkra. És beleszülettünk ebben az életben. így lett előterjesztve számunkra, hogy az örökkévalóság óta már Istenben voltunk. És mi nem vagyunk egyebek, mint Isten fiai és leányai, akik a szellem által lettünk nemzve, és megszülettünk az isteni életre. Krisztusban voltunk, és örökkével leszünk, és benne leszünk. Ezek mind olyan csodálatos gondolatok. Úgy értem, hogy soha nem volt még egy olyan idő, amikor az isteni dolgok és az üdvösség egész terve olyan egyszerűen, de olyan átfogóan is mélyen elő lett volna terjesztve, mint ezekben a napokban. De mi hasznunk lenne belőle, ha mindent elmondanánk, felismertük a bibliai keresztséget és megértettük az istenséget, ha nem értenénk meg, nem fogtuk volna fel, hogy mi Krisztusban vagyunk, és ő mi bennünk van. És csak azután van bízalmunk Istenben, hiszen addig az időpontig hiányzik belőlünk a bízalom, mert akkor úgymond kételkedünk abban, amit Isten értünk, és velünk is tett. És akkor már tényleg csak ez az egy nagyon rossz bűn van, és ez a hitetlenség bűne. Mit mond az Úr Jézus a János evangéliumában, amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor a bűnötökben fogtok meghalni. És mit ír János az ő levelében? Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Azt ugyan senki sem fogja mondani Istennek, nem az igazat mondtad. Senki sem fog ilyet tenni. De ott van ez az erőteljes mondat. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Ha nem hiszem el, amit te mondasz nekem, mit tettem ezzel? Akkor megkérdőjeleztem azt, amit te mondtál, és úgymond megbízhatatlannak, hazugnak állítottalak oda téged. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. És most felteszem a kérdést nektek. Hogyan akarunk mi érvényesülni, ha az örök, igaz Isten, ami hitetlenségünkkel hazuggá tesszük? Hogyan akarunk akkor megjelenni ő előtte? Legyen, hogy a szívünkig hasson, hogy Isten minden egyes szava olyan igaz, mint olyan igaz, mint maga Isten. És mégis úgy van, hogy az ő szájából származott az íge. Itt így folytatódik a János evangéliumában, a 15. fejezet 18. versében. Amennyiben a világ gyűlöltiteket, úgy gondoljátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha ti a világból valók lennétek, a világ úgy szeretne titeket, mintha hozzá tartoznátok. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a szavakra, amiket én mondtam nektek, egy szolga nem áll magasabb rangban, mint az Ura. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engedelmeskedtek az én nev szavamnak, a tieteknek is engedelmeskedni fognak. Ezt nekem is el kell hinnem. Ha nem hiszem el, hazuggá teszem azt, aki ezt kijelentette. És ez az én Uram és az én Istenem. Ő azt mondja, ha engedelmeskedtek az én szavamnak, akkor a tiéteknek is engedelmeskedni fognak. Ennél fogva egy isteni küldetésről van szó, egy isteni megbízatásról, hogy az Isten által kinyilatkoztatott íge el legyen juttatva az emberekhez, és akik Istenből vannak, azok hallgatnak azokra, akiket Isten elküldött. És aki Istentől küldött, az Isten szavait mondja, mert azok élő kinyilatkoztatásként élnek az ő szívében, és ő maga részese lett ennek az isteni vállalkozásnak. És azt hiszem, Isten mindannyiunkat el akar juttatni ide. Nem arról van szó, hogy most előrelátásban elmélyedjünk, hogy ennek meg annak kellene megtörténnie, vagy hogy most ezt és ezt tesszük. Hadd tegyünk először is csak egy dolgot, mégpedig azt, hogy higgyünk Istennek, és komolyan vegyük a hozzánk intézett szavait, és felismerjük személyes hitbeli állapotunkat Isten szavai szerint, és azt mondjuk, Uram, hittel elfogadom, amilyen bizonyosan Te, ó Istenem, Krisztusban voltál, olyan bizonyosan van most Krisztus én bennem, mert így mondja a Te ígéd. Te nem hagytál árván vissza engem, hanem a Te szellemedet adtad nekem. Ő az én szószólóm, az én segítőm, az én vigasztalóm, ő elvezet engem minden igazságra. Ki az közülünk, aki a legcsegélyebb dolgot is magáénak tulajdoníthatná? Vajon nem mindannyian a sötétségben jártunk-e, nem voltunk-e mindannyian tudatlanságban azokról a dolgokról, amelyeket Isten erre az időre elrendelt, de Isten hozzánk fordult az ő kegyelmében, és ma is meg akar erősíteni bennünket a hitünkben. Istennek semmi érdeke nincs abban, hogy lesújtson az ő gyermekeire. Ellenben az ellenség az, aki elég bőkezően megteszi ezt. Istennek nincs szüksége arra, hogy még valamit is hozzátegyen. Ellenben Istennek érdekében áll, hogy felemeljen bennünket, megerősítsen bennünket a hitben. Annyira megerősítsen hitben, ne csak, hogy azt mondjuk, most meglettünk áldva. Szeretnék mondani nektek valamit. Ha csak nem állunk Isten biztos szavára, és nem mondjuk azt, Uram, ma hitben elfoglalom az álláspontomat, felismerem, hogy mire rendeltél, és választottál ki engem. Ha csak általánosságban adunk hálát Istennek, és nem tartjuk magunk előtt az ígét, miközben hálát adunk neki, hanem egyszerűen elmegyünk mellette, akkor ez nem működik. Valóban úgy kell lennie, hogy mindig az ígét vesszük alapul. És arra állunk rá, és azt mondjuk, hűséges Istenem, mindezt Te elvégezted, megvalósítottad értem. Te megváltottál engem, Te kiontottad a Te véredet értem. Te nevemben szólítottál engem. Én a Tied vagyok. Ezeket a dolgokat személyesen meg kell neveznünk a Szentírásra hivatkozva, mert az íge hirdetés az ígéből, a hit pedig az íge hirdetésből származik, és a prédikáció a hit által visszavezet bennünket az ígéhez, amelyből származik, és akkor megvan a kapcsolatunk Istennel. És csak azt tudjuk neki mondani, vagy megköszönni azt, amit már megtett, amit már megvalósított. Uram, Te megsegíted a királyt, jelentette ki Dávid. Ma mi is felkiálthatunk, Uram, Te segítesz nekem, és aki ezt kimeri mondani hittel, az megteheti azáltal, hogy kimondja, Uram, Te már is megsegítettél engem, Te megváltottál engem, Te gyermekeddé tettél engem. Te megajándékoztál, megpékéltél velem. Az örök élettel megajándékoztál. Te elrendeltél engem arra, hogy téged szolgáljalak. Isten segítségével ezt valóban meggyőződéssel, hittel ki kell mondanunk. És úgy hiszem, hogy ez ma nem esik nehezünkre. Láttuk ezt Pálnál. Ő nagyon erőteljes módon buzgálkodott. Még mindig nem volt tisztában azzal, hogy mi is történt akkoriban körülötte, mi zajlott új le körülötte. De akkor aztán, amikor az Úr kinyilatkoztatta magát neki, és ő ugyanúgy harcolt azután a Jézus Krisztus evangéliumának az ügyében, ugyanazzal a buzgósággal, bevetette az egész életét érte. És ha elolvassátok, azt hiszem a 2 Korintus 11-et, az összes eseményeket, hogy meg lett verve, igen, még meg is ostorozták, és így tovább, és mindazokat a dolgokat, amiken keresztül ment. De egy dolog biztos volt. Istennek a nemes magvát hordozta magában. És azt is mondja egy helyen a korintusiakhoz írt levélben, bár a mi földi emberünk elhasználódik, felmorzsolódik, így a belső ember mégis napról napra gyarapodik, és napról napra felerősödik. Testvérek és testvérnők, mi is erősíteni akarjuk egymást a hitben. Teljes meggyőződéssel és teljes szívvel akarjuk egymást bátorítani. Teljes szívből. És amikor észrevesszük, hogy valahol szükség van egy vígasztaló szóra, ó, hogy ne csak a szánkból hangozzék el, mint valami ajakvallomás, hanem bárcsak a lelkünk mélyéről fakadnának a mondattak. Az Úr mindannyiunkat így akar egyesíteni, összeilleszteni. Isten a Krisztusban, Krisztus a gyülekezetben, és mi, mint az ő népe, ő benne, megvédve az időre és az örökké valóságra. Én nem hagylak benneteket vissza maga tehetetlenül vagy árván. Újra eljövök hozzátok, hiszen ő egy igazi atya. És noha meghalt, de fel is támadt. Ti ismeritek a történetet, és ezzel szeretném befejezni, ahogyan ez az egy asszony azt mondta Branham testvérnek, igen, te is Jézus Krisztus prédikálod, de hiszen ő mégis meghalt már. Erről azt mondja, ez igaz. De fel is támadt a harmadik napon. És én nem egy halott urat szolgálok, hanem az élő urat, aki feltámadt, aki legyőzte a halált és a poklot, és aki megváltott minket, aki megbocsájtott nekünk, aki magához vonzott minket, tiszta irgalmasságból és szeretetből. Ó, Isten szeretete, olyan teljes és szabad, időtlen idők óta és mindig új. Ha zárasszon el bennünket, ez az isteni szeretet hadd hasson át, és nyíltan elmondom nektek, az az ember, aki csak valamilyen tanításon keresztül jön a gyülekezetbe, vagy vallási lőg minősíti magát valahogy, az ilyen ember a végén üresen fog sülni a saját tanításával együtt. Isten el akar minket árasztani az ő szeretetével. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Isten szeretete mindenek felett áll, és ha nekünk ez megvan, valóban megkaptunk, valóban részesedtünk benne, a szeretetben van a megbékélés, a megbocsátás, a kegyelem, az üdvösség, az örök élet. Minden Isten a szeretetében, és Isten szeretete által lett nyilvánvalóvá a Golgotai kereszten. Erről tanúskodik az Úr szava. A megváltottak valamennyien. A szívükben fogják hordozni azt, ami megváltunk által történt a Golgotán, és rajtuk keresztül fog nyilvánvalóvá lenni. A keresztről szóló beszéd nem egy üres prédikáció a megtörtént dolgokról, amelyeket talán a történelem vagy az üdvösségtörténet szempontjából kellene figyelembe vennünk, hanem valami történt ott, te veled és én velem. Te érett életed és én életem. Nekünk részünk van abban, amit Isten tett. Legyen, hogy ma el legyünk árasztva Isten kegyelmétől és Isten szeretetétől. Teljes szívünkből és lelkünkből adjunk Urunknak hálát, amivel tartozunk is neki. Eljöttél-e már Jézushoz a megtisztító erejében részesedni? Megmosakodtál-e a bárány vérében? Teljesen megbízol-e az ő kegyelmében ebben az órában? Megmosakodtál-e a bárány vérében? Megmosakodtál-e a vérben? A bárány lelket megtisztító vérében? Szeplőtlen a ruhád, fehér lettél-e, mint a hó, megmosakodtál-e a bárány vérében. Jársz-e naponta a megváltó oldalán, megmosakodtál-e a bárány vérében. Megpihensz-e minden pillanatban a megfeszítettben, megmosakodtál-e a bárány vérében? Megmosakodtál-e a vérben? A bárány lelket megtisztító vérében? Szeplőtlen-e a ruhád, fehér lett-e, mint a hó? Megmosakodtál-e tényleg a bárány vérében? Amikor eljön a vőlegény, fehér lesz-e a ruhád, megmosakodtál-e a bárány vérében? Készen lesz-e a lelked a fénylő jelenlétére, és légy megmosakodva a bárány vérében? Megmosakodtál-e a vérben, a bárány lelket megtisztító vérében? Szeplőtlen-e a ruhád, fehér lett-e, mint a hó, megmosakodtál-e a bárány vérében? Nos, vesd le a bűntől szennyezett ruhád, és mosakodj meg a bárány vérében. Nézd, ott folyik a forrás a tisztátalan lélek számára, ó, mosakodj meg a bárány vérében. Megmosakodtál-e a vérben, a bárány lelket megtisztító vérében? Szeplőtlen lett a ruhád, fehér lett-e, mint a hó. Megmosakodtál-e a bárány vérében? Megmosakodtál-e a vérben, a bárány lelket megtisztító vérében? Szeplőtlenek-e a ruháid, fehérek lettek-e, mint a hó? Megmosakodtál-e a bárány vérében?